Istenek igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 35. részéből. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad. Vigan örvendezik, része lesz a Libanon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket. Tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll. Jön Istenetek és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tova lesz a téli báb, Tová lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak neveznek. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újongva vonulnak a Sióra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Jöjjetek és úrvacsorás Isten tiszteletünk kezdetén, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában. Szent Háromság Isten, hadd magasztaljunk téged a mai napon is, Húsvét napján, a feltámadás napján, az új élet napján, az újjáteremtés első napján, azért, hogy te nem bosszút álltál rajtunk, hanem békességet, örömöt és reménységet hoztál nekünk Jézus Krisztus által. Áldunk téged, Úr Jézus, megváltunk és szabadítunk, amiért nem visszaütöttél, amiért te nem megtoroltad bűneinket, ellened való lázadásunkat, hanem szeretettel, türelemmel fordultál hozzánk. És áldunk azért is, hogy te vállaltad a szenvedést, és a szenvedésnek minden következményét tőlünk és helyettünk. És most arra kérünk téged, hogy te, aki így mutattad meg, mit jelent teremtő Istenként szeretni a teremtett világot, teremtményeidet, tudjunk téged magasztalni, le tudjunk előtted borulni hálával, örömmel és reménységgel, hogy nem kell többé ellenségeskedésben élnünk. Sem veled szembeni ellenségeskedésben, sem egymással való ellenségeskedésben. Hiszen te leromboltál minden olyan okot és olyan falat, amely köztünk, Isten és ember, illetve köztünk, ember és ember között áll. Áldunk téged ezért, Istenünk, és kérünk, hogy ma, amikor a szövetséget ünnepeljük, amit te haláloddal szereztél, ez különösen is fésd a szívünkbe. És kérünk téged, hogy bocsáss meg mindazon bűnünket, amellyel ellened állunk, amellyel magunkat különbeknek tartjuk a mellettünk ülőnél, a munkatársunknál, a családtagunknál, amellyel azt gondoljuk, hogy mi jobban kiérdemeljük kegyelmedet és szeretetedet. És kérünk, hogy egyesíts bennünket egy közösségben, ebben a gyülekezetben, minket, akik megváltásod tanúi lehetünk. Amen. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad nekünk Jézus Krisztus, a mi Urunk és Istenünk mindannyiunknak, akik szeretjük őt és hűségesen követjük. Amen. Kedves testvérek, húsvét annak az ünnepe, hogy mi mindannyian megbékélhettünk Istennel, és megbékélhettünk egymással, mert Jézus Krisztus lerombolt halálával és feltámadásával mindent, ami bennünket Istentől és egymástól elválaszt. Ezért ennek a békességnek a jegyében köszöntsük egymást egy szeretetteljes üdvözlettel. Krisztus feltámadt, és feleljük erre, ő valóban feltámadt.
Isten igéjét Péter első leveléből olvasom. Péter első levelének az első részéből, a harmadiktól a 25. versig. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, mutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Ezért tehát elméjéteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Csüggedés vagy reménység. Mi határoz meg bennünket az utóbbi időben? Minek adsz nagyobb teret az életedben? Attól függ ez, hogy mire nézünk, hogy tekintetünket hova szegezzük. Ézsaiás próféta egy csüggedésben levő néphez szól, és csodálatos képekkel ábrázolja a csüggedésnek a tüneteit. Lankadt kezek, roskadozó térdek, remegő szívek, gyengeség és félelem, gyötrelmes sóhajtozás. A fogságban levő népnek a lelki állapotát írja le ezzel. Milyenek a lankadt kezek? Mi jellemzi a lankadt kezeket? Hát nem fürgék, és nem ügyesek, nem kreatívak, nem erővel telítettek, hanem céltalanok, gyengék, csak a legszükségesebbeket végzik erőtelenül. Milyenek a roskadozó térdek? Nincsenek határozott léptei. Nem képes plusz terheket hordozni. Nem tudja a csúcsokat meghódítani. Bizonytalan járás, terhes minden lépés. Lehet, hogy fáj minden lépés a roskadozó térdnek. Nagy utakra nem vállalkozik. És ami a lankadt kezek és roskadozó térdek mögött van, az ebben az igeszakaszban nem elsősorban egészségügyi probléma, hanem a remegő szív, a reményt vesztettség, a kudarcot vallott tehetetlenség, amikor az ember nem lát kiutat. Nincs távlat, nincs cél. Túl nagy a veszteség. Túl nagy a szakadék az álom között, amilyen életet szeretnénk, és a valóság között, amivel napról napra szembesül az ember. Ez a fogságba hurcolt népnek az életérzése. Kifejező képek ezek, ahogy a próféta leírja, lankadt kezek, roskadozó térdek és remegő szív, gyötrelmes sóhajtozás. Nincs remény, nincs cél, mert Isten nincs ott népe mellett. Legalábbis ők így élik meg. Isten adta őket az ellenség kezében. Vagy más népek olvasatában Istenük legyőzettetett, gyengébbnek bizonyult más népek istenével szemben. S ha ők tudják is, hogy ez nem így van, ez lehetetlen, mégis vajon Isten visszafordul-e hozzájuk? Könyörül-e rajtuk? Vagy marad a távolság, az elvettetettség? Tudják, hogy jogos Isten haragja. A jelen nehéz. De lesz-e jövőjük? Van-e értelme küzdeni, újra erőt meríteni? A próféta ezt az reményt vesztett, erőt és lendületet vesztett, tehetetlen, nélkülöző népet szólítja meg. A szomjú pusztaság örülni és vigadni fog. Kivirágzik rajta a narcisz, virágba borul, és pompás lesz. Meglátják újra az Úr dicsőségét. Jön Isten, és megszabadítja népét, és ítéletet hirdet ellenségei felett. Sőt, ez a szabadítás egészen csodás, utolsó időkre vonatkozó ígéreteket is tartalmaz. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei, szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Ezért van ereje a felszólításnak. A nép Isten népe maradt, az idegenben is. Erősítsétek hát a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket, mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. Mert továbbra is Istenhez tartoznak, és Istenük szabadító Isten. Van reménység, van jövő, és van cél. A reménységnek visszatérő motivumával találkozunk a Péter első levelének az első részében is, textusként felolvasott ige szakaszban. A kis-ázsiai gyülekezetekben a testvérek nagy reménységgel ragadták meg Krisztusban az új életet. És akkor erkölcsileg romlott normáival és gyakorlatával szemben krisztusi életet kezdtek el élni. Nem vettek többi részt a szokásos szórakozásokban, bálványimádásban, kicsapongásban. A negyedik rész, harmadik, negyedik versében ezt olvassuk. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban a posványában. Gyülekezet, testvérek, miután megváltozott az életük, és tiszta és szent életet kezdtek élni, ezt nem ámulattal és csodálattal szemlélte a környezetük, hanem vádakkal, rágalmakkal, igazságtalan ítéletekkel illették őket. Így biztatja Péter a második rész 9.-10. versében őket. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig az ő népe vagytok, Isten népe, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. A próbák, a szenvedés, az igazságtalanság, az egyre nehezebb élethelyzet, az egyre nagyobb kiszolgáltatottság, és a hitük miatt való szenvedésnek a reális veszélye az, hogy ők idegenek abban a világban, ahol élnek, és az a világ nem fogadja be őket. Hiába korábban barátok voltak, testvérek voltak, rokonok voltak, most a Krisztusért vállalt szent életük miatt egyszer csak kitaszítatnak. ezek a próbák, ezek a nyomorúságok elbizonytalanították a kis-ázsiai gyülekezet Krisztus követőit. Az élő Isten bocsánatát Krisztusban megkapták. Isten gyermekei lettek. Igazságban igyekeztek járni. Aminek várták azt az eredményét, hogy majd meghozza a gyümölcsét. Hogy ez az élet jobb élet lesz. Könnyebb élet lesz. Erővel telítettebb élet lesz. Ehelyett életük még nehezebb lett. Eddig nem tapasztalt rossz indulat, hátratétel és üldözés. Ebben a helyzetben írja Péter a levelet nekik, és bátorítja őket. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Bátorító levelének az eleje, ez a most felolvasott szakasz. Hogyan lehet erősnek, bátornak, rendíthetetlennek maradni ebben a helyzetben? Az igazságtalanságok, a mellőzések, az extra nehézségek között. Amikor az élet egyre nehezebb. Amikor az ember természetes reakciója az, hogy meglankadnak a kezei, hogy roskadoznak a térdei, és a szíve remegővé válik. A levél ezzel az emberi reakcióval szemben reménységre hívja a hallgatóit. Nézzük meg, hogy mi ennek a reménységnek az alapja, hogyan lehet valósággá a nehézségekkel küzdő ember életében ez a reménység? És mi a hatása, mi a következménye a reménységgel betöltött ember életében? A remény alapja az identitás kérdése. Isten igaz ismerete. Isten hatalma, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, és ezzel a cselekedetével, Krisztus halálával és feltámadásával legyőzte a gonoszt, és legyőzte a halált. Jézus Krisztus Úr, ez volt az első keresztjének legrövidebb hitvallása, de hihetetlen erős és hatalmas ez a hitvallás. Jézus Krisztus az Úr, és nem a gonosz, és nem a bálványok, és nem a római birodalom. Jézus Krisztus az Úr. Akkor is, hogyha az ellenkezője látszik még. Az élet győzött, az irgalom. Isten gyermekei vagytok. Atyátoknak szólíthatjátok. Mi az reménység alapja? Az identitás. Mi határozza meg az ember identitását? Akár a nehézségek és a küzdelmek között is. Péter arra biztatja olvasóit, hogy az határozza meg identitásukat, hogy ők a mindenható atya gyermekei, akikért a legnagyobb árat fizette, hogy kiváltsa őket. 18-tól 20. versig ezt olvassuk. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Nagyon nagy árat fizetett azért az Atya és a Fiú, hogy az ember az ő gyermeke lehessen. És aki ezt az ajándékot megkapta, megtapasztalta, az élhet ebből az identitásból. Isten gyermeke vagyok. És ez a legfontosabb. Nem az, hogy hogy néznek rám. Nem az, hogy milyen hátratételt kapok. Nem az, hogy az adott közösségnek a peremére szorultam. Nem az, hogy szegényebb vagyok, mint a másik. Hanem az, hogy Isten gyermeke vagyok, akiért ilyen hatalmas árat fizetett. És az, hogy nála van elkészített örökségem. Örökségetek bizonyos, amely a mennyekben van fenntartva számotokra. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. A reménységünknek másik része, ami szintén az identitásunkhoz tartozik, az, hogy tudhatjuk, hogy örökség van elkészítve számunkra, amit Isten tart fenn. Az, hogy nem bizonytalan, hogy hova érkezik az életünk. Ó, hányszor álltam meg idős testvérek mellett, gyülekezeti tagok mellett, akik amikor a közelükben levő halálról beszélgettünk, hiszen súlyos betegek voltak és a halálra készültek, csak ennyit tudtak mondani, hogy hát reméljük, remélem, hogy a jó Isten majd csak kegyelmez nekem. Hát tettem én jót is, meg rosszat is, de nem voltam rosszabb, mint más. Hát ez a hit nem ad olyan reménységet és biztonságot, ami a lankadt kezeket és a roskadozó térdeket megerősíteni. Az ige arról beszél, hogy akiket Krisztus az ő drága vére árán megváltott, akik ezt elfogadták, azoknak biztos lehet a reménységük, hogy amikor ő visszajön, az ő kegyelmével fognak találkozni. Ez az a reménység, ami erőt ad újra és újra felállni, még a bukások után is, a saját magunk gyengeségének az újbóli megtapasztalása után is. Van tehát egy olyan cél, egy olyan távlat, ami bizonyos, mert nem tőlünk függ. Ebbe azért ez nagyon jó hír, hogy ez nem tőlünk függ. Nem lehet elrontanunk, mert az Atya elkészítette, és Jézus nekünk ajándékozta. A reménység alapja, hogy ez az igazság határozza meg Krisztus követőinek identitását. A nehézségek, a harcok, a küzdelmek, az igazságtalanságok ellenére is. Hiszen minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, idézi Péter. Hogyan válik tehát valósággá ez a remény, ez az identitás az ember életében? A Szentlélek újjászülő munkája által. Isten Krisztusban kijelentett igazságának a hitben való elfogadása által. 8.-9. versben ezt mondja Péter, őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Szeretet, hit, benne való örvendezés. Ez az ember válasza Isten nagy szeretetére és kegyelmére, amit kinyújtott felénk. a mi lépésünk oly kicsi. Igen, egy tudatos döntés, hogy mifelé fordulok. A valóságnak a lehúzó és csüggesztő, nyomasztó tényei felé, vagy pedig hitben, az én Uram és megváltóm felé, aki drága árat fizetett, aki meghalt és feltámadott és győzött. Ezt a döntést meg kell hoznunk. És hogyha ezt először meghoztuk, és megtapasztaltuk Isten lelkének az újjászülő munkáját, ami meg már nem a mi részünk, mi már nem mit csináljuk, hanem egyszerűen az Isten lelke belülről egy új lelki életet indít el az emberben, ami az ő ajándéka. Ezután újra és újra meg kell hoznunk ezt a döntést, hogy őrá nézünk, az ő hatalmára, az ő lehetőségeire, az ő győzelmére, arra az identitásra, amit tőle kaptunk, arra az örökségre, ami el van készítve és félre van téve a számunkra. Tehát az újjászületés az ő munkája. És a hatalmas öröm ebben az, hogy az is, hogy megőriz bennünket ezen az úton. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Mi a hatása, mi a következménye, hogyha a reménységben, Istenre figyelő tekintettel, a tőle kapott identitásban élünk? A lankadt kezek és a roskadozó térdek megerősödése, a remegő szívek felbátorodása. Arról olvasunk a levélben, hogy a levél írója a buzdítás és a bátorítás mellett föl is szólítja levele olvasóit. Azt mondja, szentek legyetek, mivel a Szent hívott el titeket. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondja Isten. Feladat, kihívás, ami nem a körülményeken tájékozódik, hanem Isten elhívásán és Isten szentségén. Legyetek józanok, hangzik a buzdítás, józanok, stabilak, nyugodtak, ne essetek pánikba. A fű elhervad, mindaz, ami körülvesz, elmúlik, de Isten igéje megmarad. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Szóval azt mondja, még ne a korábbi vágyaitok határozzanak meg. A vágyak, azok határozzák meg azt, hogy az ember örömteli vagy csalódott sokszor. Hiszen ha vágyaink teljesülnek, akkor talán az örömet ad. Sokszor nem, mert rájövünk, hogy nem is ez volt az igazi. De inkább a másik oldalát szeretném megnézni, amikor a vágyaink nem teljesülnek, akkor az ember csalódottá válik, keserűvé válik. Az ige azt mondja, hogy ne a korábbi vágyaitok határozzanak meg, mert a rossz vágyak magukkal generálják azt, hogy csalódni fogunk Istenben. Bizonytalanság, reményvesztettség lehet a Krisztus követő ember életében is, hogyha a korábbi vágyai vannak kitűzve célul, ha ezek vezetik, és Istent ezekben nem találja. arra buzít az ige, hogy a vágyainkat is tegyük Isten színe elé. Vizsgálja ő meg a vágyainkat. Ne a korábbi vágyaink határozzanak meg. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. A megerősödött szív, a megerősödött kezek és lábak elindulnak, és képesek szeretni, elindulni a másik felé, kinyílni, mert nincs lefoglalva a saját fájdalmával, nincs gusba kötve a saját gondjaival, félelmeivel, szenvedéseivel, nincs lefagyasztva azzal, hogy folyamatosan elég jó vagyok-e, jó-e az, amit én tudok adni, megfelele az, ahogyan én viselkedem. Hogyha a Krisztustól kapott identitás és célok határozzák meg az életünket, akkor az ember felszabadul arra, hogy kinyíljon és elinduljon a másik felé, és szeretetet adjon, képmutatás nélküli szeretetet. Isten lelke végzi el és munkálja ki bennünk azt, hogy kitartóan tudjuk egymást szeretni, tiszta szívből. Erre hívja az ige Krisztus követőit. Erős kezekkel és erős lábakkal cselekedetekben mutatkozik meg ez a szeretet. Ez nem egy érzelemfelhő, hanem az, hogy a másiknak a javát keresem és teszem. Csüggedés vagy reménység határoz meg. Ezzel a kérdéssel kezdtem az ige hirdetést. Krisztus feltámadása reménységre hív bennünket, hogy identitásunkat ebben találjuk meg, és célunkat, ami irányt mutat, és ami erőt ad, abban a távlatban lássuk, amit ő készített el az őt szeretőknek. Amen.
Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért az új identitásért, amelyet ajándékoztál nekünk, amely nem volt olcsó, hiszen halálodba került. Áldunk azért, hogy te nem riadtál vissza ettől az áldozattól sem. Áldunk, hogy te végig kitartottál a gúnyolódás, az árulás, a megtagadás, a szenvedés ellenére is, csak azért, hogy ezt a világot és benne bennünket újjáteremthessed. És köszönjük, hogy így nézhetünk a jövő elé, áldunk téged ezért a reménységért, hiszen te megígérted, hogy visszajössz, és ezt a megváltást beteljesíted, hogy egyszer teljesen újjáteremtesz mindent, egy olyan világot teremtesz, amelyben nem lesz fájdalom, könny, sírás, szenvedés. És áldunk téged, hogy mi hozzád tartozhatunk, a szenvedő, meghalt, de feltámadt Istenhez. Kérünk téged, hogy most, amikor távozunk innen, amikor visszatérünk otthonunkba, ennek tudatában járhassuk tovább utunkat, hogy az az új identitás, amellyel megajándékoztál bennünket, erősebb legyen a réginél, amely meghalt, és amely most már a múltél. Kérünk téged, Szentlélek, kísérj el bennünket, és erősíts, buzdíts, és reménységeddel bátoríts minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük záró énekünket.
Az Atyának, Fiúnak, és Szentlélek Istennek, valamint volt kezdetben, azonképpen most is mindörökké. Amen. Amen.
Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei atyánk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal.